Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén a 285. énekünk első 4 versét énekeljük, helyünket elfoglalva. A 285. énekünk első 4 versét, az első verse így kezdődik: Örök Isten, kinek esztendők nincsenek létedben. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől van. Amen. Hajtsuk meg fejünket, helyünkön maradva, és imádkozzunk. Köszönjük néked, mennyei édesatyánk, hogy megállhatunk előtted, aki örökké való vagy, kinek esztendők nincsenek létedben, de jelen vannak múltak és jövendők egy tekintésedben, mert átlátsz jelent, múltat és jövendőt egyszerre. Köszönjük te néked, hogy hozzád jöhetünk mi a porszemek, akiknek létükben igenis van múlt is, jelen is és jövendő is, és akiknek a léte nem végtelen, csak a te kegyelmedből, csak a te akaratodból. Köszönjük te néked, hogy hozzád jöhetünk, és neked adhatunk hálát az elmúlt évért is, és ezért az újért is. És kérhetünk arra, hogy szólj hozzánk ennek első óráiban. Kérünk, hogy közd le a mi gondolatainkat most, töltsd be a mi szívünket, és segíts, hogy vele tudjunk nekivágni ennek az előttünk álló útnak. Köszönjük néked, hogy szeretetedből szólsz hozzánk, hogy szeretetedből tanítasz, intesz, bátorítasz, vigasztalsz, erősítesz minket. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét olvassuk Jakab apostol leveléből, Jakab apostol levelének a 4. részéből, a 13. verstől a 17. versig. Tehát Jakab apostol levele 4. részében, a 13. és következő versekben ezt olvassuk. Nosza immár, ti, kik azt mondjátok, ma vagy holnap elmegyünk ama városba, és ott töltünk egy esztendőt, és kalmárkodunk, és nyerünk. Akik nem tudjátok, mit hoz a holnap, mert micsoda a ti életetek, bizony pára az, mely rövid ideig látszik, azután pedig eltűnik. Holott ezt kellene mondanotok, ha az Úr akarja, és élünk, ím ezt vagy amazt fogjuk cselekedni. Ti ellenben elbizakodottságotokban dicsekedtek. Minden ilyen dicsekedés gonosz. Aki azért tudna jót tenni, és nem cselekszik, bűne az annak. Kedves testvéreim, az ember év elején érthető módon egy kicsit tervezgeti az előtte álló esztendőt, és gondol arra, hogy ez lesz, az lesz, így, úgy fogom csinálni a dolgokat. Ebben a tervezgetésünkbe szólít meg minket Jakab apostol, aki az ő korában élő, az ő általa ismert, jövő tervezgető embereket szólította meg, de nem csak azokat, hanem bennünket is, ma élő, jövő tervezgető embereket. Nosza immár, ti, akik azt mondjátok, ma vagy holnap elmegyünk ama városba, és ott töltünk egy esztendőt, és kalmárkodunk, és nyerünk. Ezek a megszólítottak nyilvánvalóan a zsidó diaszpórában, a zsidó szétszórtságban, a zsidó kolóniákban élő zsidó keresztjén üzletembereknek szólt. Zsidó keresztjén vállalkozóknak. Nem kiskereskedők voltak ezek, hanem valószínűleg tőkeerős vállalkozók, akik úgy vélték, hogy részletekben menően előre tudják, hogy a jövőben hová mennek, mennyi ideig lesznek ott, mit fognak ott tenni, mit fognak elérni. Ma is vannak ilyen emberek a vállalkozói szférában, az üzlet sodrában élnek, gyakorlatias vállalkozó emberek, akik célokat tűznek ki, eltervezik azok elérésének a módját, és hozzáfognak, jól megtervezik előre a dolgokat, szerveznek, kalkulálnak, számítgatnak, nyereség, veszteség, hogy mint jön majd. Aztán jönnek, mennek, utazgatnak ide-oda, és így benne élnek a mindennapi életnek a forgatagában. Ismerjük ezt az embertípust a mai világból, a vállalkozó, az üzletember típusát. De nem csak vállalkozók, üzletemberek lehetnek így, hanem más egyszerű ember is, akár egy diák is. Lehet így egy orvos, lehet így egy politikus, betegápoló, tanító, háziasszony, lelkész is, hogy így eltervezem a jövőt, és ezt fogom csinálni, és ezen az úton jutok oda, és itt ilyen veszélyek leselkednek rám, olyan kockázatok, de ezt hogy fogom tudni kikerülni, és hogyan fogom tudni megoldani azt, amit én elterveztem, és elérni a célomat. És öntudatosan és gyakorlatilag csinálom ezt a dolgot. Nos, hát lehet, hogy nem is vagyunk nagy vállalkozók, vagy ilyen üzletemberek, de mégis ilyen módon jellemzők ránk, ezek a gondolatok, ezek a megnyilvánulások. Na most ezeket az embereket a régi időkben, meg a mai időkben is, mintha olyan melbevágón akarná az apostol megszólítani, mert azt mondja, hogy nosza, Ez így kezdi a nosza immár ti, akik azt mondjátok, hogy ez egy olyan, mint egy ilyen melbevágás, ilyen indulat szó ez, mint hogyha érzékelni az ember már így a magyar fordításból is, hogy az apostolnak valami baj van ezekkel az emberekkel, akik így beszélnek. Valami probléma van velük, de micsoda? Micsoda? Mi a probléma velük? Nos, a jövő tervezőkkel nem az a problémája Jakab apostolnak, illetve a Szentléleknek, hogy tervezgetnek. Elsősorban nem is az a baj, amit mondanak, hanem a probléma az, hogy ezek az emberek Istent, az Urat meg se említik. Semmi. Az Úrról nem tesznek említést. Ez pedig annak a jele, hogy teljesen magabiztosak, vagyis elbizakodott emberek. Tehetős emberek voltak, és úgy vélték, hogy egészen ők tartják a kezükben a saját sorsukat. A jövőjük fölött teljes mértékben rendelkeznek, diszponálnak. Az úgy lesz, ahogy mi elterveztük, és eltervezzük. Azt érezzük a szavaikból, hogy nekik nincs szükségük Istenre, Isten emlegetésére, Istenre való gondolatra sincs szükségük, mert ők úgy érzik, hogy elég nagyok, elég erősek, elég tehetősek ahhoz, hogy ők a maguk életét szervezzék, és meggazdagítsák, hasznuk legyen, és mindent ők a saját kezükben tartanak. Mindent a saját kezükben tartanak. Istent egyszerűen nem veszik tekintetbe, eszükbe se jut, számításba se veszik. Nincs képben az Isten ezeknél, az jövő tervező embereknél. Ez a probléma velük, testvérek. Ez a probléma velük. Jakab ezért akar őket egy kicsit úgy mellbe vágni. Nos, álljatok meg! Ho-ho! A probléma, hogy az Isten kihagyásával tervezitek az életeteket. Ide fogok elmenni, oda fogok elmenni, itt ezt fogom csinálni, ott azt fogom csinálni, ennyi pénzt nyerek, annyi pénzt veszítek, végül mégis nyereségesen jövök ki, elérem a célomat. Álljatok csak meg. Hát az Isten hol marad? Látszólag, testvérek, nem nagy hiba az, amit elkövettek ezek az emberek, de mégis keresztény szempontból, hívő szempontból ez egy kardinálisan nagy hiba. Óriási nagy hiba, hatalmas baklövés. Most nem csak azok a régi emberek követhetik el ezt, hanem én is, ti is. Hogy kalkuláljuk így a jövőt, és azt hiszük, hogy mi a jövőnket egészen a kezünkbe is tartjuk. És mi rendelkezünk az előttünk álló napok, hetek, hónapok, év, vagy évek fölött is. Az lesz majd, amit én elgondolok. Majd ezt és ezt teszem, és ilyen eredményeket érek el. Ja, hát igen, a templomban ott más a helyzet. Hát a templomba, gyülekezetbe, ott igen, ott nem mennek Isten nélkül a dolgok, ott kell vele számolni. Templomépítés, meg egyebek. Itt kell az Istennel számolni, de ott kint, ott nem. Az iskolába, a munkahelyre, a konyhába, ott már nem kell az Isten számításba venne. Úgy mehetek, úgy csináltam a dolgomat, hogy ott már nem kell vele törődni, ott már megállok a magam lábán. A gyülekezetben ott nem, de otthon már igen. Kicsit megszólítottnak érezhetjük, testvérek, magunkat mi is, hogy Isten nélkül tervezem a jövőt. Nem, de ebből az elbizakodottságomból, ebből a magabiztosságomból, ebből a kivagyiságomból fel kell rázon engemet is az Úrnak a lelke. Nem kell engem is rávezetni arra, hogy ne úgy tervezzem már a hétköznapi életemet, hogy a legfontosabb tényezőt kihagyom a számításból, mert mégiscsak a legfontosabb tényező az Isten. Az Úr, aki mindent a kezében tart, nem csak a mindenséget, hanem minden egyes embert is a kezében tart. Ő az, aki adhat erőt az embernek. Ő az, aki az embernek adhat okosságot, bölcsességet, aki kitartóvá tud tenni, aki meg tud őrizni, aki hordozni tud, aki sikeressé tud tenni, aki áldani tud, akinek a terveit nem tudom keresztezni. Saját magamat vagy másokat illetően sem tudom. Akinek kezében van az egész sorsom, az egész valóm, az egész életidő, minden dolgom. aki bármikor arra kényszeríthet engem, hogy a terveimtől elváljak. Bármikor elhozhatja azt a pillanatot, hogy rádöbbenjek, hogy amit én elgondoltam, az csak egy szép álom volt. Az nem valósulhat meg. Isten keresztezte az útaimat. Testvérek, a legnagyobb baklövés, amit valaki elkövethet, mondjuk egy vállalkozó is, hogyha a legfontosabb tényezőt kihagyja a számításból. De amit a legnagyobb baklövés, amit egy ember elkövethet, hogy Istent kihagyja a jövőjének a tervezgetéséből. Ő vele nem számol. Ébredjünk rá erre, minket is úgy hadd vágjon egy kicsit úgy mellbe az apostol, hogy nosza, hát így gondoltok a jövőre. Pedig ti keresztjének vagytok, mert Jakab nem az istenteleneknek írta a levelét, hanem keresztjéneknek, zsidó keresztjéneknek. Nekem, nektek. Hát mi is elkövethetjük ezt a hibát. Elkövethetjük sajnos. Az elbizakodott embereket, testvérek mindig elárulják a szavaik. Azt mondja, azt olvasjuk itt az igében, hogy ezeket a magabiztos, elbizakodott embereket elárulta a beszédük, mert elkezdtek dicsekedni. Az ilyen szívből, amelyikben ez a gőg, ez a magabiztosság, ez az elbizakodottság van, ami ma egyébként egy nagy elvárás az emberektől, hogy legyenek ilyenek. Ez a szavakba megnyilvánul. Azt mondja a 16. versben az apostol, ti elbizakodottságotokban dicsekedtek, és minden ilyen dicsekedés gonosz. Gonosz dolog ez a hitetlen énközpontúságba fogant nagyképű kérkedéstek. Elbizakodottsága. Ez gonosz dolog, hogy így beszéltek. Ez bűnös dolog, ez vétkezés az Isten ellen. Ahelyett, hogy elismernétek, hogy Isten uralkodik minden felett, és ő rendelkezik a jövő felett is. Ti azt hiszitek, hogy ti rendelkeztek a jövőtök felett, az életetekkel, a nyereségetekkel, az utaitokkal, az időtökkel, ami nincs a kezetekben. Gonosz dolog ez, ha ti ezt hiszitek, és ezt még emlegetitek is ráadásul, mert idézi ugye őket, hogy ti mit mondotok. Ez egy gonosz dicsekvés. Ha már dicsekedik valaki, ugye olvassuk az írásban, hogy az Úrban dicsekedjék, az Úrral dicsekedjék. Ez amit az apostol tesz, ugye, hogy ezt értem el, azt értem, hogy nem én, hanem az Istennek a velem való kegyelme. Ez, őt lássátok, ne engem. Ez az Úrral való dicsekvés. De ezek az emberek nem az Úrral dicsekedtek, hanem magukkal voltak tele, és magukat mondták, és magukat állították a középpontba. Ezekben az emberekben, testvérek, ma is, akik így beszélnek, az alázat még nyomelemeibe sincs meg. Nyomelemeibe sincs meg. Tele vannak gőggel, büszkeséggel, lehet, hogy keresztjének közbe. Magukat nagyra tartó, pökhendi keresztény. Ilyen is lehetek, ilyen is lehetsz te is. Erre rá kell döbbenni, testvérek, és ezt a gonosz dicsekvést, ezt minél előbb be kell fejezni. Sőt, oda kell menni az Úrhoz, hogy bocsássa meg nekünk ezt. Persze van egy még mélyebb, talán lehetséges oka is annak, hogy valaki ennyire nem törődik Istennel. Azt tudnélik, hogy a szívéből, az életéből egészen hiányzik Isten. Lehet, hogy valakinek ott van, és úgy válik dicsekvővé, és ott van az Úr, jelen van az életemben, de nem, mégis magamat tartom valakinek. De lehet, hogy valaki úgy tartja magát valakinek, hogy az Úr nincs is jelen az életében, még nem is fogadta be a szívében, nem is fogadta be az életébe Krisztust, és benne az Isten. Még nem megváltója az Úr, még nem szabadítója az Isten. És ezért nem számol vele se a jelent, se a jövőt, se a múltat illetően. Egyáltalán nem számol az Istennel. Vizsgáld meg magadat, hogyha a jövődre nézve nem számolsz egyáltalán az Istennel, ez nem azért van-e, mert egyáltalán nincs is jelen az Úr a szívedbe, az életedbe. Még ez is előfordulhat. De legyek a jobbról meggyőződve, hogy jelen van már, csak éppen elbizakodtál, és nem vetted észre. Vagy nem tulajdonítottál neki kellő fontosságot, kellő jelentőséget. Hát tulajdoníts neki. Hadd vágjon mellbe az apostol bennünket, hogy nosza ti! A jövő tervezők, a nagyképű, magabiztos, elbizakodott, hitetlen jövő tervezők szívét, szembe, vagy gondolkodását szembesíti az apostol azzal, hogy ti mennyire semmik vagytok. Ez a mennyire korlátozottak vagytok. Tehát gondolkozzatok már egy kicsit, mondja nekik. Hát emlékezetek, azt se tudjátok, mit hoz a holnap. Nem, hogy egy év, a holnapot nem tudjátok, hogy mit hoz. Tudjátok? Nem tudjátok. Mennyire tudatlanok vagytok? És ráadásul az életetek olyan, mint a gőz, mint a pára. Hát emlékezzetek meg erről, hogy az életetek pára, gőz élet. A gőz, ami följön, amikor melegítjük ugye a vizet, és felszállott, azt egy darabig ott látszik valami, de igazán meg se tudjuk fogni, úgy elillan az egész mindjárt, egy pár pillanatig ott rezeg a levegőbe valamilyen formában, ott bizonytalan, olyan megragadhatatlan az egész. Ilyen az életetek, mondja az apostol, ehhez hasonlítotok. Mi okotok van nektek, tudatlan és pára életű embereknek, mi okotok van, mi alapotok, mi indokotok van arra, hogy a jövőtökről így gondolkodjatok? Hát mik vagytok ti? Ugye, hogy döbbenti rá őket erre a dolog, a valóságra. Amit egyébként tudtak azok az emberek, mert mindenki tudja, hogy körülbelül ez a helyzet, hogy én nemhogy a holnapot nem tudom, még a következő órát se tudom, hogy mit fog hozni. És az életem egy pára élet, mert mi az én életem, akár 70-80 évet élek, nem, azt sem tudom, mennyit élek, de ha 80-at vagy 90-et élek, mi az, akár csak a földi történelemhez, de mi az az örökké valósághoz képest, egy semmi. Csak az ember valahogy úgy van, hogy nem akar erről egyszerűen úgy tudomást venni. Valahogy úgy hagyjuk, hogy, mint ahogy most én is kell, hogy hagyjam ezt itt. Hát ez... Én, ki vagyok én? Szóval ez az apostol ki akar minket is egy kicsit józanítani azzal, hogy emlékeztet minket a korlátainkra, testvérek. Ránk is igaz ez. Egyik pillanatban vagyunk, a másikban nem. Semmi okunk nincs az elbizakodottságra, a magabiztos jövő tervezgetésre. Hogy mondja a 201. dicséretben a régi író, hogy Uram, taníts gyarló életemnek nagy bűnös voltára. Mondjuk úgy, hogy tanítson bennünket az Úr a mi mulandóságunkra, ami porszem, ami pára, ami árnyék létünkre és tudatlanságunkra. Hadd juttassa csak eszünkbe. Egy kicsit úgy lejjebb vegyünk a nagy büszkeségünkből, meg magabiztosságunkból, és egy kicsit úgy alázatra hajoljon a szívünk. A jövő tervezőket arra inti végül az apostol, hogy ezt mondjátok ti pára életű, lehet, hogyha Szegedi lett volna, azt mondta volna kérész életű, ti pára életű emberek, ti tudatlan emberek. Hát emlékezzetek meg ezekről a dolgokról, és mondjátok azt, hogy ha az Úr akarja és éltet, akkor ezt vagy azt fogjuk cselekedni. És ebben a mondatban, ebben jusson kifejeződésre az, hogy ti elismeritek a magatok kicsiségét, az Úrnak meg a nagyságát. Ebben a mondatban ez a kettős dolog jusson kifejeződésre, ezt érezzétek, ti magatok is, vagy tudjátok, és másokkal is éreztessétek meg, hogy ti tudatában vagytok annak, hogy ti mennyire semmik vagytok, mennyire kicsik vagytok, mennyire nem tartjátok kezetekbe se a holnapot, se az évet, se a nem tudom én mit. Ellenben valljátok és hiszitek, hogy az Úr, ő kezében tart minden, mert ő nagy és hatalmas, és szeret is benneteket. Ne csak nekik szóljon ez az intés, hanem úgy nekünk is szóljon, testvérek, a kondicione Jakobéja, a Jakobi előfeltétel. Ha az Úr akarja és élünk, ebbe az esztendőbe ezt vagy azt fogjuk cselekedni. Mi a porszem emberek, a hatalmas Istentől függünk, és ezt elismerjük, alázattal elismerjük. Nem nagy dolog ez se, de azért mégis nagy dolog. Isten kegyelmének a munkája, ezt testvérek, hogyha mi is így ki tudjuk ezt mondani, hogy ha az Úr akarja és éltet, akkor majd ezt és ezt fogom csinálni. Alázatról tanúskodik ez a mondat a szívünkbe, hogyha nem úgy mondjuk ki, mint egy ilyen kegyes szólamot, mert ugye sokszor szoktuk ezt így mondani, de igazán nem gondolunk bele. Csak úgy mondjuk, hát ha az Úr akarja és éltet, meg Deo volente, meg nem tudom, mondunk ilyen dolgokat, meg odaérkáljuk a levél végére, meg ide-oda e-mailekben, meg nem. De úgy igazán nem gondolkozunk rajta. Hát ne ilyen felszínesen ilyen közmondásszerűen, ilyen kegyes szólamként mondogassuk ezt, hanem teljes tudatában annak, hogy mennyire semmi vagyok, mennyire pára életű vagyok én, aki még a hónapi napról se tudok. Ellenben az Úr, és az ő kezében van az életem, és én ráfigyelve akarom az én életemet leírni. Ő szeret engem, ő hatalmas, ő erős, ő benne bízhatok, és bízok is benne, ha ő akarja és éltet, ezt fogom és azt fogom tenni. A jövőnket, a holnapunkat az Úr és az ő akarata tekintetbe vételével tervezzük. Ugye benne van egy kicsit ebben a mondatban az is, hogy ha az Úr akarja és éltet, hogy az ember keresni is kezdi, hogy mit akar akkor az Úr. Ugye? Ez nem csak egy ilyen általános dolog ez, hanem az Úrnak vannak olyan konkrétabb akaratai is, hogy így mondjam, a konkrét élethelyzeteinkre vonatkozó akarata, és a hívő ember az nem csak azt vallja be, hogy én kiszolgáltatom magam az Isten akaratának, és legyen úgy, ahogy ő akarja, hanem az is benne van ebben, hogy én magam is keresem, hogy mit akar az Úr, és azt fogom, arra törekszek, hogy azt valósítsam meg. Ha az Úr akarja és éltet, akkor ezt és ezt fogom tenni. Ha ő akarja, ha nem akarja, nem fogom azt tenni. Nem akarok olyat tenni, amit nem akar az Úr. Lehet, hogy éltet valamiért, de nem akar valamit, hogy csináljak. Én azt akarom tenni, amit ő akar, amiért éltet is engem. Azért élek, hogy azt tegyem, amit ő akar. És ha valamit nem akar, nem fogom. Ez egy ilyen általános elhatározás, amit aztán a hétköznapi életünkbe kell azért valahol apró pénzre váltani. Naponta törekedni arra, hogy Uram, hát te éltettél engem, erre a napra juttattál, mit akarsz akkor, hogy cselekedjem? Hogy éljek? Hogy tiszta, becsületes, téged szent élettel dicsőítő ember legyek. Mutasd meg nékem a te útodat, mutasd meg az akaratodat, és vezess engem azon az úton. Tanácsolj engem a te ígéddel, a te lelkeddel. Mert nem akarok más tenni, csak amit óhajtasz tőlem, amit kívánsz tőlem. Olyan áldott dolog az, testvérek, amikor valaki így éli az életét, hogy tudom, hogy az Úr mindent kezébe tart, engem is. És én csak azt akarom tenni, amiért ő engem éltet. És keresem napról napra, és abba fogok bele, amitről tudom, hogy ezért éltetett, hogy ezt véghez vigyem. Például így fogtunk bele akár a templomépítésbe is. Hogy ott tusakodtunk jobbra-balra, hogy most hogy legyen, mint legyen, belefogjunk ebbe, ne fogjunk bele. Hát, és végül megértettük, hogy ebbe most Isten azért éltetett bennünket, hogy belefogjunk, hogy ezt megtegyük, hogy ezt véghez vigyük. És olyan jó, most már ugye bizonyos tekintetben túl vagyunk ennek az építkezésnek az első szakaszán, és most visszanézünk, és azt mondjuk, de jó, hogy belefogtunk, de jó, hogy... Ezt tettük, mert az Úr velünk volt, és megáldott bennünket ebben a dologban, és megvalósulhatott az, amiért éltetett bennünket. És a szívünkben nem az van most, hogy milyen nagyszerű ember vagyok én. Vagy a presbitérium, vagy a gyülekezeti tagok. Ó, testvérek, nagyszerű gyülekezet vagyunk mi. Hogy ezt sikerült így nyélbeütnünk ezt a dolgot, hogy már itt tartottunk, hogy énekelhettünk is a templomba. Hanem mit mondunk? Az Úr nevére térjen a dicséret, a tisztesség, az áldás, a magasztalás. Mi csak azt tettük, amit ő akart. Ő ezt akarta, és amit akart, azt véghez is vitte. Néha nem láttuk, hogy fogja véghez vinni. Néha úgy elakadtunk, most is el vagyunk akadva, mert nem tudjuk, hogy majd a következő fázis az hogy fog elkészülni, de tudjuk, hogy ő nem végez soha félmunkát, és majd amit elkezdett, majd valahogy be fogja fejezni. És mi nekünk nincs más dolgunk, mint hogy ráhagyatkozzunk. Ha az Úr akarja és éltet, előttünk álló évbe be fogjuk fejezni ezt a munkát, mert hisszük, hogy az Úr be akarja fejezni, mert nem végez soha félmunkát. Valahogy más lelkülettel néz az ember vissza, ugye a megtett útra, ha már eleve úgy indultunk neki, hogy ha az Úr akarja és éltet, ezt fogjuk tenni. Akkor, amikor végigmegyünk rajta, visszanézünk, és azt mondjuk, hála neked, Uram, dicsőség neked. Nem az én nevemnek lesz egy ekkora márványtábla, és nem a presbitériumnak egy még nagyobb márványtábla, hanem az Úr nevének lesz márványtábla. Az ő dicsőségéről szól ez a dolog, testvérek. Hogyha itt van az is ebben az igében, azzal fejezi be az apostol ezt a gondolatmenetet, hogy azért, aki tudna jót tenni, és nem cselekszi, bűne az annak. hogy tudnélik, ha az Úr akar valamit, és mi nem csináljuk meg, éltet bennünket, és akar valamit, és nem csináljuk meg, akkor bűnt követünk el. Ha elmulasztjuk azt, amiért ő éltetett minket, és amit nyilvánvalóan akart, akkor bűnt követünk el. Jót teszünk akkor, ha meg véghez visszük, amit akart, amiért éltetett. Jót tettünk, hála és dicséret legyen neki, amit meg elmulasztottunk, azért meg milyen orcánk pirulása, és bocsásson meg nekünk az Úr. Az elmúlt évben is, amit elmulasztottunk, pedig elkövethettük volna. De elmulasztottuk, az bűn. Nem csak az a bűn, amikor én hazudok egyet, vagy lopok egyet, vagy nem tudom, tiszteletlen vagyok egy idősebben, vagy nem csak ez a bűn, hanem az is, amikor nem csinálok meg valamit, amit meg kellett volna csinálnom. Elmulasztok valami fontosat, amit az Úr akart volna. Kimondani egy szót, elmondani egy bizonyságtételt, vagy és ki tudja megmondani közülünk, hogy mekkora mulasztási bűn terhel minket. Igazából nem tudjuk. Ezt nem tudjuk. De az biztos, hogy terhel. Hát segítsen minket, ami Urunk, hogy ami Istenünk, hogy így induljunk a jövőbe, hogy látjuk a saját korlátainkat, de látjuk az ő korlátlanságát is, a magunk kicsiségét és az ő nagyságát. És rábízzuk magunkat, hogy ha te akarsz valamit, Uram, azt fogom cselekedni, ha értetsz engem. Keresni fogom, kutatni fogom, hogy mit akarsz, és azt igyekszem véghez vinni, és igyekszem nem elmulasztani, amit te akarsz. Igyekszem nem elmulasztani. Oda szánom most neked arra magamat, hogy mutasd meg nekem a te akaratodat, majd napról napra ebbe az évbe is, és vezess engem az igazság ösvényeim. Ez a helyes indulás. Ez a helyes jövőtervezés, amit az ember elkövethet ilyenkor évelején. Jött hozzám egy hölgy a Tiszapart TV-től, mert hogy akar velem beszélgetni, meg akarja nézni a templomot. Csináltak, meg is jelentek, és hozták a kamerát, mindent fölvettek. Azt mondta a nő, hogy hadd kérdezzem már tőlem valamit, hogy mi keresztjének milyen fogadalmakat szoktunk ilyenkor új évkor tenni. Hát mondom, én nem tudom, hogy milyen fogadalmakat szoktak úgy általában a keresztjének tenni ilyen. Azt sem tudom, hogy szoktak-e fogadalmat tenni. Mert valahogy az a legfontosabb nekünk, hogy az Úrra figyeljünk, és azt tegyük, amit ő mond. Ha valamit megfogadunk, akkor ezt fogadhatjuk meg, hogy ha az Úr akar és érteti, ezt vagy azt fogjuk cselekedni. De nem tudjuk, hogy mi lesz az. Majd kiderül a maga idején és a maga helyén. Hát induljunk most el így valahogy erre az új évre. Egy kicsit csodálkozott ez a hölgy, hogy ennyire nem tervezzük így a jövőt, vagy hogy... Hát úgy látszik, hogy nem. Ennyire nem. Vagy ha tervezzük is, mindig ott lebeg valahogy ez a mondat fölötte, hogy ha az Úr akarja és éltet, ím ezt vagy azt fogjuk cselekedni. Hát induljunk így az Úrba kapaszkodva, rábízva magunkat, mint kicsi porszemek, ami hatalmas és bennünket nagyon-nagyon szerető és feltétel nélkül szerető Úrunkra. Amen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk, hogy te hatalmas vagy, és dicsőséges, és nagyon szeretsz bennünket. Végtelenül türelmes vagy, és jó vagy hozzánk, a tieidhez. Köszönjük néked, hogy kérhetünk arra most, hogy arra biztattál minket, hogy bízzuk rád magunkat, hát hadd bízzuk rád magunkat, és hadd tegyük a kezedbe a mi kezünket, hadd simuljunk oda te hatalmas tenyeredbe, és hadd kérjünk, hogy te vezessél bennünket ebben az előttünk álló évben. Nem tudjuk, Urunk, hogy mit rejt a holnap, mit jeltenek a következő hónapok, ez az egész év, semmit nem tudunk róla. Lehet, hogy lesz jó is, lehet, hogy lesz rossz is, fájdalmas is és örömteli is. Nem tudjuk, hogy milyen magasságokat, milyen mélységeket kell megjárnunk, de hadd bízzuk oda most magunkat a te kezedre. Köszönjük néked, hogy nem nélküled kell indulnunk, hanem így veled indulhatunk. Segíts, Urunk, hogy naponta ne csak passzívan szenvedjük el a te akaratodat, hanem hadd keressük aktívan a te akaratodat, és hadd cselekedjük aktívan, amit kívánsz tőlünk. Add, hogy felismerjük az igéből, felismerjük lelked által, hogy mi az a jó, amit el kell követnünk, és segíts, hogy nem mulasszunk el semmit, amit te ránk bízol, amiért éltetsz minket. Amiért éltetsz, azt hadd vigyük véghez, Urunk, dicsőítve téged, és használva a mi embertársainknak is, akár a gyülekezetben, akár azon kívül az otthonunkban, vagy más országokban, vagy más helyen. Kérünk téged arra, hogy hadd világítson így az életünk. Hadd mutassunk tereát, hadd dicsőítsünk meg téged. Kérünk, hogy tartsd kezedben egész gyülekezetünket, lelkiekben is építs minket ebbe az évbe, és a külső dolgok tekintetében is vidd előre a mi ügyünket. Köszönjük néged, hogy rád bízhatjuk magunkat, és rád hagyatkozhatunk. Amen. Mi, atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tied az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Ha az Úr akarja, és élünk, ím ezt, vagy amazt fogjuk cselekedni. Amen. Kedves testvérek, ilyenkor évelején szoktam egy rövid beszámolót adni az elmúlt évről. Ezt most is hadd tegyem meg, mielőtt énekelnénk. Még Judit néni helyébe visszaülnék ide. Vetíteni is akarok. Nézni is kell majd valamit, igen. Sámuel pedig vett egy követ, és felállította azt Mizpa és Szén között, és Ébenhaézernek neveztem el, mert mondá, mindeddig megsegített minket az Úr. Olvassuk az 1 Sámuel 7.12-be. Az előzmény az volt, hogy a filiszteusok rátámadtak a zsidókra, azok nagyon megijedtek tőlük, borzasztó nagy volt ez a kihívás, jöttek is Sámuelhez, hogy imádkozzon értük az Úrhoz, hogy valahogy adjon nekik szabadulást ellenségeik markából. Sámuel erre áldozatot mutatott be, és imádkozott értük. Az Úr pedig meghallgatta őt. A zsidók felvették a harcot a filiszteusok ellen, végül az Úr csodás és hatékony segítségével legyőzték a rájuk támadókat. A győzelmes csata után állított Sámuel egy emlékoszlopot, ami arra volt hivatott emlékeztetni a zsidókat, hogy az Úr segítségével kerekedtek a náluknál erősebb ellenség fölé. Nélküle nem tudtak volna győzni, de vele megoldották ezt az erejüket meghaladó feladatot. Ébenhaézer, mind eddig megsegített minket az Úr. Nos, a mi gyülekezetünk is egy nagy, az erejét meghaladó kihívás elé került az elmúlt évben. Gondolok itt a templomépítés feladatára. Ahogy a zsidóknak, úgy nekünk is minden erőnket össze kellett szedni ahhoz, hogy megvalósulhasson. De a mi erőnk e cél eléréséhez kevés lett volna. Ezért már kezdettől fogva folyamatosan imádkoztunk, és kértük az Úr segítségét. Így most már oda juthattunk, hogy az építkezésünk első ütemének elkészülése a küszöbön áll, mert reménység szerint január 2. felébe visszatérhetünk a templomunkba. Illő, hogy jelképes értelemben mi is állítsunk egy emlékkövet, és kimondjuk, Ébenhaézer mindeddig megsegített minket az Úr. Azért, hogy idáig eljutottunk, hogy mondtam az Isten tiszteleten is, egyedül övé legyen a hálaadás és minden dicsőség. Ezt meg kell adjuk őnéki teljes szívünkből. Az eddigi munkálatokról hadd mutassak itt néhány képet a testvéreknek, hogy láthassák nagyon dióhéjban ennek az építkezésnek az egyes elemeit. Elindulunk a kezdet kezdetétől. Kiindult. Na, itt kezdtünk. Igen. Látják a testvérek? Vagy esetleg le kéne kapcsolni a villanyt?
Egy sort kapcsolj
le egy sort. Csak neki fog indulni. Igen, várjunk. Ez volt az eleje, igen. Itt kezdődött. Ez a belső terünk. Nem is, nem fogom nyomogatni ezt, hadd menjen. Az udvar felőli része a régi imaházunknak, és akkor itt már a rombolás, ugye ez március vége, április eleje, szedik ki a templom alapját. Az egyik gép, immár a templom az imaterembe, volt imaterembe áll. Ezzel a fúróval fúrták ki a cölöp alapokat, a mostani templomnak a cölöp alapját, mint egy kút, olyan mély volt egy ilyen luk. és aztán elkezdődött az építés. Nem sokkal ezelőtt volt már itt alapkőletétel, és így szépen haladtunk előre, emelkedtek a falak. Ez az udvarfelüli bejáratunknál a sarkok összeérése, a hátsó része az új épületünknek, az ottani alsó terem. Ez a karzatról egy kép, amikor már egész magasra értek a falak, ez már nyár eleje volt, ott a homlokzat velünk szembe. Látszik a régi épületünknek a formája, ez a homlokzatunk, most már az is kész van, hátulról, az udvarfelüli részről, így nézett ki. Egy belső kép a fürdőfelüli fal felületről, ahol áll majd a szószék. Ez volt szeptember-október, amikor a tetőt kezdték, hopp, ez Ferdén áll. Itt már rajta van a cserép, ott vannak a tetőfedők éppen. Ez a homlokzati rész felülről, a torony felül fényképeztem le. Ez a toronynak a teteje, a torony koszorújánál voltam fönn. Igen, én is itt voltam. A fűtés, igen. Nem kellett. A fűtést láttuk az előbb, itt a toronynak a bádogozását csinálták, illetve bontották már az állványt a torony körül. Festik a második réteggel a tetőszerkezetet belülről. A templom már le van csövezve, látják a testvérek, és csinálják rá a betont. Itt van a bádogosunk, és mellette a csillag. Ez a hátsó résznek a hőszigetelése fölül. Itt pedig tették föl a rácsot a templomnak a toronyablakára, majd utána vitték föl a tetőre a csillagunkat. De akkor már sötét volt, amikor ezt csinálták, úgyhogy már csak ilyen képet tudtam csinálni. És itt vége. Hogy kell megállítani? Nem kell tovább, mert most megint újra kezdődök. Nem baj, hogy ilyen gyorsan menne, mert gyorsan végig tudtunk menni rajta. Jó. Köszönöm. Villanyt hadd kérjek megint. Mielőtt belefogtunk volna ebbe az építkezésbe, féltünk, hogy szétszéled gyülekezetünk tagsága, amiatt, hogy nincs templomunk, és ide kell járnunk a Gabonakutatóintézetbe. De úgy látszik, hogy gyülekezeti életünk templom hiány sem roppant össze. Ebben a dologban is azt kell mondanunk, hogy mindeddig megsegített minket az Úr. Hiszük, hogy ő gyűjtötte össze a népét itt is, az igéje és a lelke által nem engedte elszéledni az övéit akkor sem, amikor éppen nem volt templomunk. Sőt, mintha még újabb testvérekkel is, vagy érdeklődőkkel is szaporodtunk volna. Itt kell megragadnom az alkalmat, hogy közösségünk nevébe megköszönjük a Gabonakutató Intézet vezetésének, legalábbis akkori vezetőjének, a kedves segítségét Matúz Jánosnak, aki nagyon nagylelkűen hozzájárult ahhoz, hogy itt, és engedélyt adott, hogy itt lehessünk ebbe az időszakba. Köszönjük szépen! És kívánjuk, hogy Isten áldja meg őt, aki időközben nyugdíjba ment, most már nem vezetője az intézetnek, de kívánjuk, hogy az Úr áldja meg őt is, és az itt folyó munkát, az itt dolgozókat, az itt élő embereket továbbra is. Itt hadd tudatosítsam a testvérekben azt is, hogy a gyülekezeti objektumunk teljes elkészüléséhez még jelentős munkálatoknak kell megtörténnie. A templom térnél maradva, míg a régi szószéket és urasztalát fel tudjuk használni, addig a régi székeket csak szükségmegoldásként használhatjuk, tehát szükség lesz új, a templomba illő padokra. Ezen túl a távolabbi jövőben mindenképpen szeretnénk egy sípos orgonával ékesíteni a templomot, ennek hangképe már el is készült, a Zene Akadémia orgonatanszék vezető tanára által. A templomtérből kilépve, hátra van a templomépület hátsó részének, ott van három kis fürdőszoba, illetve két nagyobb szoba, és egy ilyen folyosói előtér, egy lépcsővel. Ezeket kulcsra kész állapotba kell hozni majd, majdnem kulcsra készek lesznek, de nem teljesen. Ezeket még ott teljesen be kell fejeznünk. de utána, kilépve az épületből, meg kell oldanunk az udvaron ránk váló feladatokat, ott ki kell alakítanunk parkolókat, talajszinteket kell beállítani, garást meg kell csinálnunk, a kerítésnek a hátsó részét meg kell építenünk. Tehát van még ott hátul is tennivaló. Reméljük, hogy további pályázati lehetőségeink is nyílnak, melyeket szeretnénk mindenképpen kihasználni, de kérjük azt is, hogy a testvérektől, hogy aki teheti, az folytassa az adakozást erre a célra is. Továbbra is közhasznú befizetésnek minősül minden támogatás. Miközben megteszünk mindent, ami rajtunk áll, a közben tovább imádkozunk az Úrhoz, hogy ahogy eddig segített, mondja, mind eddig megsegített, úgy ezután is segítsen meg minket, egészen még elérünk a végére ennek a vállalkozásnak. Tényleg az biztat bennünket, hogy az Úr sem lelkiekbe, se ilyen dolgokban nem szokott fél munkát végezni. Amit elkezd, az be is fejezi. Ami gyülekezeti életünket illeti, abban is azt mondhatjuk, hogy megsegített minket az Úr. Hála és dicsőség legyen neki. Egész évben megtartottuk a rendelkezésünkre álló gyülekezeti termeinkben a tervezett gyülekezeti alkalmainkat, így a hittanórákon, a kisifi és nagyifi csoportokban, a bibliaórákon, imaórákon, nyugdíjas délutánokon, énekkari próbákon, továbbra is az Úr igéjének házaként szolgálhatott meglévő épületünk. A házaspári kör családoknál működött, ezért nem említettem az ott folyó szolgálatokhoz. Jelen volt köztünk az Úr, és tenyerén hordozott minket, és az építkezés sem tette lehetetlenni ezeket az alkalmakat. Megkereszteltünk 3 kisgyermeket, együtt örülve a szülőkkel, volt 2 esküvőnk, a házaspárokra az Úr áldását kérjük, és 18 alkalommal kellett megállnunk ravatal mellett. Nekik hadd kívánjuk Urunk vigasztaló szeretetét, tudnilik a gyászolóknak. A tervezett rendkívüli programjainkat is sikerült megvalósítani, gondolok itt először az ifjúsági táborra, illetve a gyerektáborra. Másodszor mindenképp meg kell említenünk az énekkarunknak a szép szereplését. Itt Szegeden is volt egy ilyen énekkari munka, amiben nagyon szépen részt vettek, sejtáltak. Azon túl voltak Karcagon, ahol az egyházkerület énekkari találkozón szerepeltek az énekeseink, nagyon szépen. Továbbá megvalósult az adventi vasárnapokon való éneklés és bizonyságtétel a Klauzál téren a város karácsonyfája mellett. Nagy örömöt szerezhettünk az erdélyi, a nagysolymosi testvérgyülekezetünknek, azzal, hogy nyár elején elmentünk oda gyülekezet látogatásra, és ott szolgálatokat végeztünk közöttük újra, valamint nagyon örventek ezeknek a karácsonyi ajándékcsomagoknak, amiket eljuttattunk oda. A gyülekezetünk fiataljai húsvét és karácsony előtt mind a két alkalommal körülbelül 20 idős testvérünket látogattak meg, akiknek az örömhírt hirdették, húsvét, vagy éppen karácsony örömhírét, és a gyülekezet képviseletében megajándékozták őket egy kis általuk készített ajándékkal. Ez az Üdítő című programunk, amit így a feleségem szervezett meg, de már évek óta megy, de most lett neve is ennek a programnak, úgyhogy most már Üdítőnek hívjuk ezt a programot. Ezért is hálásak vagyunk az Úrnak, valamint azért is, hogy az első fél évben, valamikor a nyár elején, tavasz végén készült velünk egy tévéműsor, a vallási műsorok szerkesztősége szállt ki, és az MTV egy műsorába be is mutatták a gyülekezetünkről, az itt folyó munkákról készült filmet. Ezért is Istené legyen a dicsőség. Ami a gyülekezeti életünk anyagi oldalát illeti, ezzel kapcsolatban is elmondhatjuk, hogy mindeddig megsegített minket az Úr, de eközben jeleznem kell, hogy több mint 600 ezer forintos hiány jelentkezett most a gyülekezeti pénztárunkban. Ez olyan hiány, amit lehetőleg rövid idő alatt pótolnunk is kellene. Reménységünk szerint ez meg is történik. Ebben a pillanatban nem tudom megmondani, hogy mennyi az összbevétel és az összkiadás a 2010-es évben, de holnap már meg fogom tudni mondani, mert ifja Pauk János testvérünk szállítja az adatokat. A templom építésre történő támogatásokat azt dióhéjba úgy tudnám a testvérekkel ismertetni, hogy van egy alapítványunk, amelyik ugye finanszírozza a templomépítést, és ez az alapítvány 35.334.000 forintot utalt át a templomépítésre. arra a számlára, onnan azokat az összegeket fizettük. Ebbe először is benne van a saját gyülekezetünknek az adománya. Ez összesen 21.291.000 forint. Ezen kívül érkezett a Hungest ZRT-től a szerződésünkben megállapodott 20 millió forint. A Tiszántúli Egyházkerület adott 60 millió forintot eddig, de most úgy néz ki, hogy még 10 millió forintot fognak tudni adni. Valamint más egyéb gyülekezetektől is jött támogatás 3 millió forint értékben, és a képzőművészeti árverésünkről pedig 800.000 forint folyt be. Tehát összesen már több olyan 100 millió forintnál nagyobb az az összeg, amit az építkezési számlánkról kifizettünk, de az alapítványunk erre a számlára olyan 35,5 millió forint összeget utalt, tehát a többi pénz az más forrásokból folyt rá arra a számlára, onnan ezt az építkezést finanszíroztuk. Azt tudom még elmondani, hogy hála Istennek ezzel a K-Art nevű hódmezővásárhelyi céggel, akik a fővállalkozó, kivitelező, eddig békés hangulatba tudtuk a dolgokat megtárgyalni. Jól működik a műszaki ellenőrünk, és van, amikor keményebben kell neki beszélnie, vagy keményebb beírásokat kell megejtenie az építési naplóba, de teljesíti a feladatát, és igyekszünk, amennyire rajtunk áll, a lehető legjobb minőségben megcsináltatni ezt az épületet és a csatlakozó részeit. Miközben tudjuk tehát, hogy mindenkinek vannak anyagi terhei, a közben azért továbbra is kérem és kérjük a testvéreket a presbitérium részéről is, hogy bőkezően támogassák egyrészt a gyülekezeti életünket, Isten országának ügyét, másrészt ezt az építkezést is. Azt tudjuk, hogy a Bibliában az adakozás az szolgálat, az Úrnak való szolgálat egyik formája. Ilyenkor nem teszünk mást, csak azt, hogy amit az Úrtól kaptunk, kegyelemből és áldásul azért, hogy megéljünk belőle, meg a mieinket éltessük, ebből adunk vissza neki, és bocsátunk az ő ügyének a támogatására is, az előre menetelét segítő pénzösszeget. És kifejezzük azt is, hogy bízunk az Úrban a jövőre nézve. Újuljunk meg ebben a gondolkodásban, ebben az adakozásban is, és tegyük ezt kitartóan, szabadon és jókedvűen, tudván, hogy a jókedvű adakozót szereti és megáldja az Isten. Mindeddig megsegített minket az Úr, mondhatjuk Sámuel prófétával együtt. Az Úrnak legyen dicsőség mindezekért. Kedves testvéreim, a záró énekünket keressük elő, és énekeljük el a 285. énekünknek ezeket a hátralévő verseit. 285. Az ötödik verstől a nyolcadik versig énekeljük. Az ötödik vers így kezdődik. Ez esztendőt testi jókkal is, Uram, koronázzad, a szükséges mulandókkal is házunk felruházzad. 285. Ötödik, hatodik, hetedik, nyolcadik versét énekeljük, utána pedig himnuszunkat énekeljük el. Mindnyájuknak áldott és boldog új esztendőt kívánok családjaikkal együtt. És holnap, ha Isten éltet minket, akkor 9 órakor Isten tiszteletben találkozhatunk. Áldás.